A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Zúgó Balázzsal, a Daikin Hungary Kft. Ügyvezetőjével, és itt az első részben már nagyon sokat beszéltünk arról, hogy az elmúlt év, akárha a Daikin elmúlt üzleti évét nézzük, akárha a teljes elmúlt naptári évet nézzük, hát mindenképpen izgalmasan, úgy tűnik, hogy nagyon sikeresen alakult, hiszen a tavaly nyáron bejelentett rezsicsökkentés kivezetése vagy részbeni átalakítása robbanásszerű igényeket hozott, mert hogy emellé azért jártak egyéb támogatások is, például a háztarifa megmaradhatott, és mindenféle támogatásokat élvez az, aki hőszivattyúval oldja meg a fűtését. Na és hát itt a szünetben megosztott velem egy történetet Zúgó Balázs, és én kérném, hogy ezt azért ossza meg mindenki, hogy hogy nézett ki ez az igény, berobbanás. Jöttek az emberek, és akkor lögdösték egymást a pultnál, tehát valóban ilyen 70-es, 80-as évekbeli Banán érkezett a sarokra című tömegjelenetek voltak tapasztalhatók.
Hát mondjuk tömegjelenetek a boltban nem, e-mailben, telefonon rengeteg kérdést kaptunk, és tényleg elsősorban a pánik volt rá jellemző, és az, hogy az embereknek azt kell, hogy mondjam, hogy jövedelmi helyzettől függetlenül fogalmuk nem volt arról, hogy mi az, ami rajtuk segíthet, és mi az, ami megvalósítható. Tehát nyilván voltak olyanok, akiknek egyáltalán még csak el se tudták helyezni, hogy mondjuk milyen értéket képviselhet egy hőszivattyú, hogy a szóba jöhet-e mondjuk az ő ingatlanjukba, de voltak olyanok, akik nagyon kiművelték magukat, és pontosan tudták, hogy neki egy nagyméretű, szigeteletlen ingatlanja van, eddig kifizette a gázszámlát, az se volt kevés, de azt meg tudta oldani, nem akarja leszigetelni, akármilyen okból is, és most sem szeretné leszigetelni, de ezt már nem szeretné kifizetni, és a gázkazán helyett kinézett két teljesen speciális, úgynevezett magas hőmérsékletű hőszivattyút, két darab 16 kW-os egységet, azt is tudta, hogy ez körülbelül a két berendezés, csak a berendezés 15 millió forintjába fog kerülni, és ezt el is hozta hozzánk készpénzbe, hogy akkor ezt kifizeti, és akkor beszéljük meg, hogy ezt mi mikor szereljük föl. És hát mi nem vettük el, vagy nem vettük át ezt a pénzt, egyrészt azért, mert nincs készpénzforgalom az üzletünkben, másrészt meg megkértük, hogy annyit tegyen meg, hogy hazamegy, és hogyha nem tudja pontosan fejből, hogy mi az elektromos betáp, ami rendelkezésre áll a háznál, akkor csak fotózza le a villanyóráját, és küldje el nekünk. Ugyanis két ilyen teljesítményű gépre egy átlagos háztartás, vagy egy átlagos családi ház egész biztosan, hogy nincsen felkészülve.
Hát én egyébként önök sem feltétlenül vannak felkészülve az ilyen típusú kérésekre, gondolom.
Hát meglepett bennünket, de egyébként a viccet félretéve az, hogy milyen, tehát nekünk azzal telt az első pár hetünk, hogy gyűjtöttük a megkereséseket és gyűjtöttük az élményeket, és mikor kellő anyag állt a rendelkezésünkre, akkor elkezdtünk modellezni. Ezzel párhuzamosan rengeteg konzultációt folytattunk és adatbekérést a központi statisztikai hivatallal, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy egész jó statisztikák vannak a meglevő épületállományról, egészen finom bontásban, és jól tudtuk tipizálni azokat a háztartásokat, amelyek leginkább ki vannak téve ugye a gáz felhasználásnak, és 3-4 típus példát, 3-4 típus számítást dolgoztunk ki, megtérülési idővel, nyilván becsült bekerülési költségekkel, és legalább egy ilyen első orientációt tudtunk adni a lakosság számára.
Gondolom ez sokat segített aztán az ügymenet gördülékenységében, meg talán a rendelések feladásában is, hogy hát akkor látják már, hogy nagyjából mire számíthatnak még itt a jövőben az ingatlan állomány alapján legalábbis.
Igen, ezt elég jól lehetett becsülni, és talán a legfontosabb hozadéka ennek a modellezésnek az volt, hogy az emberek fejében az a fajta hőszivattyú volt a hőszivattyú, ami ugye a vizes rendszerre, tehát vagy padlófűtésre, vagy akár radiátorra tud dolgozni, de hogy sok esetben, főleg, hogyha tényleg gyors megoldást szeretnénk, és árértékarányos vagy költséghatékony megoldást szeretnénk, akkor nem feltétlenül a levegő-víz hőszivattyúban, hanem a levegő-levegő hőszivattyúban, vagy közkeletű nevén a klímaberendezésben kell keresni a megoldást.
És hát itt most belemehetnénk technikai, meg egyéb részletekben, és gondolom, hogy csomóan örülnének is neki, hogy némi tanácsot adnánk, és ígérem, hogy visszatérünk, ha marad még időnk. Csak közben eszembe jutott, hogy itt volt ez az irgalmatlan lakossági megmozdulás. És teljesen érthető, hiszen az embereknek nagyon mélyen a zsebükbe kellett nyúlni, legalábbis úgy érezték. Na de a vállalkozók ehhez képest mennyivel keményebben érezhették, amikor az ő számukra a gáz az mondjuk 7-8-szoros áron. Sőt, hát aki nem tudott időben leszerződni, még több, még magasabb áron jutott gáz ahhoz, hogy egyáltalán befűtse az üzlethelyiséget, a gyáregységet, akármit. És akkor még nem beszéltünk egyéb problémákról. A vállalkozók, a különböző méretű vállalkozások részéről szintén ilyen robbanásszerű igény mutatkozott, vagy ott már pont talán úgy, hogy ők is stratégiában gondolkodtak, korábban már tervezték azt, hogy átállnak valami hasonlóra, ott már talán jobban tervezhető volt ez a dolog, vagy ott is berobbant az igény.
Hát ott ugye a lakossági tarifák azok tényleg egyik napról a másikra változtak meg. A szabadpiaci tarifáknál ez a változás ez szintén meredek volt, érezhető volt, de tendenciózusan egy hosszabb idősávról beszélünk. Ott inkább az okozta a problémát, hogy akinek lejárt a szerződése, vagy a szerződés lejárathoz közeledett, beszéljünk egyébként akár villanyáramról, akár gázról, ott nem akarták elhinni, hogy amit a kereskedő vagy a szolgáltató kínál, akkor tényleg ez a tarifa? Mert valóban sokszor 6-8-szoros, 10-szeres tarifáról beszélhetünk, és hát nagyon különböző megoldásokat voltak kénytelenek meghozni, de hogy azt talán említettem már a beszélgetés elején, azért nagyon sok helyen, főleg a kereskedelmi ingatlanoknál a levegő-levegő hőszivattyúk, ez a bizonyos VRV rendszerek használata, ez azért egy sokkal hosszabb, mondjuk múltra tekint vissza, vagy hagyományra tekint vissza, tehát itt is voltak nagyon, hát hogy mondjam, nehéz pillanatok, vagy nehéz megkeresések, de azért közel sem volt annyira drámai, mint mondjuk a lakosság esetében, ahol mi azt éreztük, hogy teljesen elveszettek, tájékozatlanok és tanácstalanok, és erre semmilyen szinten nem voltak felkészülve.
Akkor ezek szerint az igényeket is itt könnyebb volt kielégíteni. Vagy itt más problémák voltak, mert ugye annyira elfoglaltak voltak a szakemberek, vagy erre külön szakembergárda is van?
Hát jó lenne, ha lenne külön szakembergárda, de jellemzően azért nagyon nagy az átfedés azok között, a professzionális cégek között, akik az ipari kereskedelmi létesítményekben telepítenek ilyenfajta klímaberendezéseket, és akik mondjuk a lakosságot szolgálják ki, tehát azért itt van egy átfedés, és igen, a kivitelezői kapacitás egy szűk keresztmetszet.
Én szerintem itt van az a pillanat, hogy egy picit beszéljünk erről a kérdésről. Az elmúlt években szerintem ez már egy ilyen standard kérdés, hogy a munkaerő hiány, a munkaerő utánpótlás, a szakemberképzés, stb., hogy ez mekkora problémát okoz egy cégnél, és azt hiszem önnel is megbeszéltük ezt már korábban, mondjuk úgy, hogy békeidőben, hogy hát bizony ez nem egy könnyű történet, főleg úgy, hogy egy cég komoly minőségi elvárásokat támaszt, nem csak a saját maga által gyártott készülékekkel szemben, hanem azok telepítésével, karbantartásával kapcsolatban is. De hogy akkor egy ilyen megnövekedett igény esetén nem teremnek csak úgy szakemberek, és ön is mondta, nevezzük őket versenytársaknak, tehát a konkurenciánál is hasonló gondokkal küzdenek, és ott is volt hasonló robbanás. Hogy lehetett ezt megoldani, vagy mihez tudtak nyúlni?
Hát nem volt ilyen varázskalap, amiben bele lehetett nyúlni. Ugye, ahogy erről szerintem korábban már beszélgettünk, mi azért hosszú évek óta 9-10 éve dolgozunk egy gyakornoki programmal, tehát folyamatosan nyúlunk az iskolák irányába, jellemzően egyébként nálunk ugye mérnök túlsúlyos a csapat, inkább az egyetemek irányába, de akár szakközépiskolák, szakmunkásképzők irányába is. Tehát ez egy lassú, tudatos építkezés, ez valamelyest, azt nem mondom, hogy most hirtelen segített nekünk, de azért erre mi folyamatosan készültünk, ezen folyamatosan dolgoztunk. A másik pedig az, hogy amit mondtam, tehát olyan nagy csodák nincsenek, amit mondtam, igen, a hőszivattyú az egy olyan termék volt, ami raktári termék volt, és ez megváltozott, és nem valószínű, hogy azok az idők visszatérnek. Szakembert nehéz találni, de mi a minőséggel kapcsolatos elvárásainkból nem adunk lejjebb. Tehát annyi szakember van, amennyi szakember van, amennyit meg tudunk tenni a képzésben, az oktatásban, a partnerhálózatunkon keresztül is, hiszen ők is rengeteg ipari tanulót alkalmaznak. A Daikinos kivitelező partnerek közül nagyon sokan részt vállalnak, szerepet vállalnak az oktatásban, vizsgáztatnak, szakképzésben vesznek részt, tehát amit lehet megteszünk, de tudomásul kell venni, hogy vannak korlátok.
És akkor most mekkora várakozási idővel tudnak bevállalni egy ilyen telepítést?
Hát attól függ, hogy milyen termékről beszélünk. Amiről én a tavalyi nyár vége óta nagyon sokat beszélek, ezek a levegő-levegő hőszivattyúk, ezeket egyrészt továbbra is azért túlnyomó részben raktárról tudjuk adni. Másrészt ezeknek a telepítése mondjuk egy lakásban vagy egy családi házban, ez egy egynapos munka. És úgy, hogy az alapfűtési rendszer és melegvízkészítési rendszerhez nem kell hozzányúlni, ez jár a legkevesebb kosszaporral, felfordulással.
Na most egy pillanat, de arra mit tudnak mondani, amikor valaki azt mondja, úgy, mint az az úriember, akit említett itt a második rész elején, hogy elővirított a zsebéből 15 milliót, hogy na akkor ezért mindért hozzanak nekem egy jó erős rendszert. Hogy hát uram, de hát eddig is fűtött valamivel. Mi lenne, ha mondjuk a kettőt kiváltanánk? Vagy ez piacrombolás, mert akkor lebeszélik a saját termékről, vagy igazából az önöknek is egyfajta segítség, hogy valami olyan megoldást nyújtanak, ami igazából az ügyfélnek is megfelelő. Mert hiszen ha már van neki gáza, és azzal ad egy alaphőmérsékletet, vagy nem tudom még, hogy milyen megoldások léteznek, de hogy az jobb, vagy egyszerűbb tisztán csak klímával fűteni?
Hát ez az a kérdés, ami szerintem meg fogja haladni a műsornak a kereteit, de
létező probléma.
De ez egy létező probléma, és van rá megoldás, mert egyrészt, ahogy ön is mondta, mi olyan megoldást szeretnénk nyújtani, ajánlani, ami után tükörbe tudunk nézni, és azt gondoljuk, hogy utána szívesen jön hozzánk vissza az ügyfél, és a rokonai, ismerősei és barátai is. A másik pedig, hogy én hiszek a diverzifikálásban, legyen szó üzleti stratégiáról, vagy legyen szó arról, hogy az energiaellátását biztosítani szeretném a családomnak, vagy a házamnak. Tehát, hogyha valahol van gáz, akkor én nagyon-nagyon meggondolnám azt, hogy attól az energiaforrástól kategórikusan elbúcsúzzak. Ki lehet egészíteni, optimalizálni lehet, tehát amikor ezekkel a pánikszerű reakciókkal találkoztunk, akkor az első kérdésünk az volt, hogy üljön le, és próbálja meg összefoglalni, hogy mi van otthon. Mi a hőtermelő berendezés, mi a hőleadó berendezés, és milyen szabályozási lehetőségek vannak. Szabályozással nagyon-nagyon sokat meg lehet takarítani. Ha egyszer már elkezdtem megtakarítani, akkor abból tudok beruházni. Tehát azon túl, hogy mondjuk egy hőszivattyú, egy nagy teljesítményű hőszivattyú telepítésnek vannak műszaki előfeltételei, akár a villamos betáp oldalon, akár a hőleadó oldalon, fontos azt is tisztázni, egy ilyen háromszöget mindig érdemes felrajzolni, a beruházási költség, az elvárt komfortszint és az üzemeltetési költség. És ebből a háromból kettőre lehet általában optimalizálni, háromra nem. El kell dönteni, hogy mi az a kettő, ami fontos, és akkor arra a kettőre tudunk konkrét megoldást ajánlani.
Hát igen, és akkor ez az, amiben aztán az embernek a személyes kíváncsisága is előjön, hogy hú, ez hogy lehetne, meg mint lehetne, de hát erre aztán időnk már végképpen nincsen. Viszont a műsor legelején említette, hogy mostanában ért véget a Daikin üzleti éve, ami hát majd mindjárt beszélünk róla egy pár szót, valószínű, hogy elég attraktív volt, de hogy ilyenkor jön a tervezés, és az, hogy jövőre mire számítanak. Ennek szenteljük a következő pár percet.
Hát ahogy talán a műsor elején mondtam, biztosak vagyunk benne, hogy egy paradigmaváltásnak vagyunk tanulni a fűtéstechnikában. Ugye az új építések esetében ez már 5-6 éve egy trend, viszont biztosak vagyunk benne, hogy eljött az a pillanat, amikor a felújítási piacon is a hőszivattyús technológia előre fog törni, és hát erre számítunk, ezzel tervezünk, tehát hogyha mondjuk a darabszám tervezésre céloz, akkor az idei rekordévet is úgy gondoljuk, hogy simán lehet ezen termékterületen belül duplázni. És ez a duplázás, ez még egy pár éven keresztül folytatódhat. Nyilván ehhez hozzá kell passzintani a saját értékesítési és szerviz területünknek a struktúráját is, úgyhogy február 1-től létrehoztunk egy új fűtéstechnikai üzletágat, tehát az eddigi üzleti területen belül a lakossági terület volt az, amelyik a lakossági légtisztítókkal, lakossági split klímákkal és a lakossági fűtéssel, hőszivattyúval foglalkozott. Erről ezt a hőszivattyús üzletágat fűtéstechnikai üzletág néven leválasztottuk, és egy önálló szervezetet építünk, önálló szervizzel, önálló belső szolgáltató egységekkel.
Mert ez a berendezés, ez innentől kezdve csak fűtésre alkalmas?
Nem, ez alkalmas fűtésre és hűtésre is, csak mi fűtésnek hívjuk, hiszen a fő funkciója azért alapvetően ennek a fűtés lesz.
És akkor innen jönnek még azok a kérdések, hogy akkor már miben érdemes gondolkodni, amikor az ember talán nulláról kezdi a dolgot, de hát erre most nem lesz időnk, meg hát ez amúgy is egy mélyebb beszélgetés a megfelelő szakemberekkel, de azért még egy pár szót beszéljünk erről is, mert a légtisztítás, ami egy nagyon fontos probléma, most mintha így a háttérbe szorult volna, az igényeken is ez látszik? Tehát az emberek is most kevésbé, tehát annyira fáznak, hogy vagy mondjam, a lelkük már előre fázik a jövőtéltől is, hogy talán kevesebbet foglalkoznak azzal, hogy hogy lehet még élhetőbbé tenni mondjuk légtisztítással az ingatlanokat?
Hát összességében azt el tudom mondani, hogy összehasonlítva mondjuk a 2021-es, vagy főleg a 2020-as évvel, amikor a COVID-járvány berobbant az életünkbe, akkor ugye nagyon sokat beszéltünk arról, hogy egy átlag városi ember az az idejének a 80%-át zárt terekben tölti. Zárt otthonban lakik, jellemzően csukott ablak mellett, télen azért, mert hideg van, nyáron azért, mert meleg van. Valamilyen zárt közlekedési eszközben utazik, vonat, metró, busz vagy a saját autója a munkahelyére, ami jellemzően nem a szabadban van, hanem egy irodában, ahol szintén zárt térben tartózkodik, és ezen kívül maximum, amíg a kutyáját sétáltatja, vagy sportol, vagy amíg elmegy bevásárolni, addig van a friss levegőn. És ugye a zárt levegőn, vagy a zárt térben a különböző szennyező anyagoknak, ezek lehetnek kémiai, vegyi anyagok, amik tisztításból, takarításból adódnak, por, szállópor, pollen, ezeknek a koncentrációja lényegesen magasabb tud lenni, mint akár egy városi környezetben az utcán, illetve amire sokan nem gondolnak, az a széndioxid szint, ami összehasonlítva mondjuk a kültéri levegővel sokkal magasabb tud lenni beltérben. Tehát a levegőminőség az egyrészt a különböző szállóporok, szennyezőanyagok, másrészt pedig a levegő összetétele, a levegőnek az oxigén tartalma. És ez 2020-ban, 21-ben akár családi házas lakossági területen, akár közintézmények, irodaépületekben ez egy nagyon fontos tényezővé vált. Az energiainség, vagy ez az energiakrízis, ez bizony ezt érezzük, hogy háttérbe szorította. Ezzel együtt nekünk például a lakossági légtisztító eladásunk az a tavalyi évnek így is a duplája, de mondjuk ez egy értékesítés technikai újításnak köszönhető. Ez azt gondolom, hogy ez nem a valós piaci trend.
Egyébként ezt jó hallani, mert én simán azt gondoltam, hogy azt fogja mondani, hogy hát igen, de a fűtés az annyira megdobta az idei évet, hogy nagyon jó lesz az év, de akkor ezek szerint minden téren bővülést tudnak felmutatni, sőt, jelentős bővülést?
Tulajdonképpen bővülést tudunk felmutatni. Azt azért szeretném elmondani, hogy annak a hatását azért érezzük, hogy a kereskedelmi ingatlanok, irodaházak építése elsősorban itt Budapesten az egy lassuló tendenciát mutat, illetve a júliusi kormányzati bejelentést megelőzően, már nem emlékszem a pontos dátumra, de az is valamikor nyár elején, nyár közepén volt, amikor elég nagy volumenű állami beruházásnak az elhalasztásáról, illetve a leállításáról döntött a kormány. Azért ezek az ingatlan fejlesztések vagy ingatlan felújítások azért hiányoznak a piacról. Tehát mi azt tapasztaltuk, hogy a kereskedelmi ipari ingatlanok esetében általánosságban azért egy visszafogottabb kereslet van, viszont a lakossági érdeklődés az a többszörösére nőtt. Tehát itt, amiről beszéltem, az üzletnek a diverzifikálása, az ebben rejlő előnyök azért ebben is megmutatkoznak, hogy összességében egy nagyon sikeres üzleti év zárásának vagyunk a kapujában. Abban reménykedtünk mindenféleképpen, hogy ez az év is jól fog sikerülni, hogy az előző évek is közel ilyen 20% fölötti növekedést biztosítottak. A 2022-es évet, hogyha minden úgy megy, ahogy ezt most látjuk, akkor az előző évhez képest egy 30%-os bővüléssel fogjuk zárni.
És idénre?
Hát a 2023-as év április 1-től fog elindulni, de ott is bőven kétszámjegyű növekedéssel számolunk. Tehát, ahogy mondtam, azért ez a lakossági fűtéstechnikai szektor ebbe még simán benne van, hogy az éveken keresztül közel duplázódni fog.
Akkor ez lesz már a végszó. Én nagyon köszönöm Zuggó Balázsnak, a Daikin Hungary Kft. Ügyvezetőjének, hogy vendégünk volt, és elmondta nekünk ezeket a szerintem nagyon érdekes tapasztalatokat az elmúlt évből. Kérem, tegye máskor is.
Örömmel. Köszönöm szépen a lehetőséget.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, azt követően, hogy megszokhatták, különleges zenei válogatásunk. Búcsúzik a műsorvezető, a Lakatos László.